kellett volna nyitnom ezt a konferenciát, és arra is készültem. Aztán a programálkozás kapcsán derültem, hogy mégiscsak mondanom kell pár szót ebben a témában. És tulajdonképpen arra a kérdésre, hogy mi is tulajdonképpen a kulturális identitás megjelenítése az oktatásban bekerült, vajon nem tudom a választ. Azért is hoztuk létre ezt a konferenciát, hogy talán majd így együtt gondolkodva, hogy együtt gondolatokat indítva megtaláljuk közösen, talán nem most, majd a későbbiekben, vagy még beszélgetünk róla, a választ erre a kérdésre. Tulajdonképpen ennek a konferenciának a létrehozása, vagy elgondolása egy fordított kauzalitás kapcsán indult meg, amikor a könyvkiadókkal beszélgettünk arról, hogy miért is nem lehet Szlovákiában eladni felvidéki szerzőkönyveit. És akkor vissza menve egy lépést elgondolkoztunk azon, hogy vajon miért van így. Azért van így, mert maguk a felvidéki olvasók nem feltétlenül ismerik a felvidéki szerzőket. És akkor gondolkodtunk, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem ismerik a felvidéki szerzőket. Hát talán az, hogy nem oktatják a felvidéki szerzőket. És akkor vele gondoltunk, hogy miért nem oktatják. De működik. Miért nem oktatják a felvidéki szerzőket, hogy miért nem ismerik előképpen a felvidéki szerzőket. És akkor olyan lelkünkben néztünk, és mi is elgondolkodtunk, hogy bizony, mint a nyitrai magyar tanszék abszolvensei, bizony mi sem jutottunk el igazán nagy mélységükbe azokban az ismeretekben, hogy mi is a felvidéki magyar irodalom, és kik is a felvidéki szerzők. Ez nem Bárci Zsófi és nem Benyoszta Krisztián hibája, hanem annak a tanmenetnek, amelyre csak egy szemeszter időt adott, és nem igazán adott időt és lehetőséget, hogy maguk a leendő tanárok is majd ezt az irodalmat és ezeket a személyiségeket és az ő életművüket oktassák. Hát az lett volna itt a megfondolott szándék, hogy az akkor még funkcióban lévő oktatási minisztérium tisztségviselői arra ösztönözzük, hogy változtassanak a tankönyvek tartalmán abba az irányba, hogy legyen benne több felvidéki magyar irodalom. Ugye, miért is van erre szükség? Azért, mert ha tetszik, hanem multikulturális térben élünk, és ez a multikulturális tér elsősorban mediális. Minket is, és az általunk oktatott diákokat is rengeteg hatás éri, és a saját példámból is kiindulva sokkal több identitásbeli zavar. Mi esetünkben el kell dönteni, hogy mik is vagyunk, magyarok vagyunk, szlovákiai vagyunk, szlovákiai magyarok vagyunk. Ma már sokkal összetettebb, mert ezek a kulturális típusok, amelyek a tévén keresztül, az interneten keresztül megjelennek, még több kérdést tesznek fel. És a konzum életstílus nem feltétlenül juttatja el a mai generációkat egyáltalán a kérdés feltevés fázisába. Meg kell, hogy említsük a családok szeretének megváltozását, felbomlását. Tehát ma már egyre nehezebben, mikor mind a két szülő munkát vállal, és nincs ide a gyerekekkel foglalkozni, vagy a másik példa, amikor mind a két szülő munkanélküli, és emiatt apátiában van, és nem foglalkozik a gyerekkel, sokkal inkább az a kulturális tér, amit ez idáig a család jelentett meg, áthelyeződik a pedagógus vállaira, és a pedagógus az egyetlen olyan híd, aki az irodalmat, a felvidékiséget, a magyarságot közvetíteni a gyerek számára. A kulturális minisztériummal sokat gondolkodtunk anno azon, hogy milyen programokkal, milyen behatásokkal tudnánk elérni azt, hogy ne legyen az a helyzet, hogy annyi sok gyerek jár szlovák iskolába. Tehát ma annak vagyunk a tanulói, hogy magyar településeken fele-fele arányban, vagy még rosszabb arányban járnak a magyar gyerekek szlovák, illetve magyar iskolában. Két olyan programot találtunk ki, ami ennek elejét venni. Az egyik egy táborosztatási program volt, a másik pedig egy könyvtárellátási program. A táborosztatási program az két célt szolgált volna. Azt, hogy a pedagógusoknak nyáron is egy kis bevételi forrás biztosítson azáltal, hogy oktatóként részt vesznek ezekben a táborokban. Másrészt pedig a szlovák iskolába járó gyerekek számára lehetőséget nyújtson arra, hogy megismerjék a magyar irodalmat. A másik ilyen program, amit kitaláltunk, az egy könyvtárellátó létrehozása volt, aminek az lett volna a célja, hogy fölvásárolja a felvidéki kiadók által kiadott szlovákiai magyar irodalmat, ezt díjmentesen eljutassa a könyvtárakba, ahol ezek több példányban is rendelkezésre álljanak, és ezzel biztosítva azt, hogy ha az órákon elemzéseink szerint ezeket nem vették a könyvtárak, nem rendelték a könyvtárak, nem volt meg rá az igény. Németh Zoltán ugye polemizálhat arról, hogy létezik-e felvidéki magyar irodalom, és általában megállapítja, hogy nem. Bevallom, én gyakran olvasom érzeteit az újszóban, gyakran nem is értem őket, de ez valószínűleg az én hibám, és sokkal inkább azt jelzi, hogy picit más szférában gondolkodik és ír, mint amit jó magam képes vagyok megérteni és elemezni. De a valós élet megkívánja azt, hogy mondjuk azt, hogy létezik szlovákiai magyar irodalom, hiszen, ha csak belegondolunk, a irodalmi élet mindig is a mecénásoktól függ és függött és függ. Ma ezek a mecénások elsősorban az állami alapok, amelyeknek a forrásai nagyon úgy tűnik, hogy kiapadó félben vannak, tehát legalábbis Magyarországon nem tudjuk, Szlovákiában a helyzet fokozódik, klasszikus szerint. Németh Zoltán is, amikor a kiadója pályázott könyvre, akkor abba a kategóriába pályázott felvidéki magyar irodalom. Tehát ha Németh Zoltán könyvét kiadjuk, akkor ő is egy felvidéki magyar szerzőnek tekint jelent meg a könyve. Nem tehetünk mást, hisz gyökereink ezekhez a földrajzi koordinátákhoz kötnek minket, és a célunk nem lehet más, mint az, hogy a kezünk alatt felnövekvő generációknak megadjuk azt az érzést, ami egy picit megkülönbözteti őket a szlovák barátaiktól, hogy a környezetben élő és az identitásukkal nem foglalkozó vagy nem törődő emberektől, és megpróbáljuk őket egy picit begyökeresztetni ebbe a felvidéki irodalmi talajba. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon nehéz egy gyereket kirántani egy PlayStation-ös adrenalin függőségből egy török elemér verssel, de lehet, hogy ha megpróbálkozunk egy barakféle gangster költeménnyel, akkor lehet, hogy képes lesz erre, és hogyha a kritika még ezt ma nehezen is fogadja, lehet, hogy ez lesz az első lépés, hogy egyáltalán verset vesz a kezébe, vagy egyáltalán könyvvel foglalkozik. A fejlődés azért nem minden esetben negatív, hiszen vannak pozitív példák is. Az én generációm azzal küszködött, hogy a könyvtárakban nem feltétlenül találtunk meg könyvet, és nem feltétlenül tudtuk elolvasni azokat a műveket, amelyek akár kötelező irodalom ma voltak, vagy szeretünk volna. Azért ma már elmondhatjuk azt, hogy a könyvtárak megjelentek új mediális térként, mindenütt jelen van az internet, új fenoménként működik például a Google Books, ami ugye naponta könyvek százait szkenneli fel és jeleníti meg elektronikusan a világhálón. Ugyanezek a kezdeményezések már gyökeret vertek nálunk is, mind a magyar elektronikus könyvtár, mint pedig a Szlovákiában kiadott könyvek nem sokára beszkennelésre és az internetre kerülnek. Úgyhogy nagyon tudom javasolni ezt is. Nemrég Köbölkúton voltam egy nagyon egyedülálló kezdeményezés megtekintésére, ahol a falu önerőből kialakított egy könyvtárat, ezt önerőből felszerelte könyvekkel és számítástechnikával, és ma már a faluban az irodalom órák egy része ebben a könyvtárban zajlik, ahol olvasnak, ahol műveket elemeznek, ahol szerzőket írnak meg és beszélgetnek. Talán ez is egy útja annak, hogy hogyan tovább, és ezt a mi kis kulturális identitásunkat miként tudnánk tovább beletlantálni a következő generációba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és visszaadnám a szót.